13. A következő nap hűvös levegőre virradt, de a sápadt felhőtlen kék ég délutára forróságot ígért. Mallard már kora reggel telefonált Washingtonból. A hívás egy teljes órával Lucas tervezett ébredése előtt futott be. Szolgálatok néhány újdonsággal a Tendex kapcsolatról, újságolta Mallard. Lucas ásítozott és vakarózott. De két kérdésem is van. Mi a hír? A Tendex üzenet közvetítő szolgálat nem létezik, és soha nem is létezett. Ha, ez aranyos, mondta Lucas. Azt hiszem, valahogy így működik. A telefonszám olyan apartmanházhoz tartozik, amelyben rövid időre bérelhető irodák vannak. A portán néhány recepciós tart ügyeletet reggel 8-tól este 7-ig, a hátsó iroda helyiségben néhány nő kezeli a legmodernebb diszpécser központot. A diszpécser központ folyamatosan üzemel, az irodákat általában lobbizó üzletemberek bérlik ki egy hétre vagy egy hónapra. Általában az irodák kétharmad része foglalt. Minden iroda saját telefonszámmal rendelkezik, a hívások a telefonközpontba futnak be, és a diszpécser annak a nevén jelentkezik be, aki éppen az adott irodát bérli. A hangposta hívások külön számokra érkeznek be, a diszpécser ezekre is különböző neveken jelentkezik be, attól függően, hogy éppen melyik szám csöng. A Tendex valószínűleg nem bérel irodát, csupán hangposta fiókja van. Akkor kifizeti a számlákat, honnan érkeznek a csekkek? Még nem tudjuk. Még néhány napig figyelni akarjuk a Tendex vonalat, mielőtt beszélünk az irodacentrum üzemeltetőjével. De mondok én magának valamit, és ez egyben az első kérdésem is. Felhívta az emberei közül valamelyik nő a Tennexet tegnap délután egy utcai fülkéből? Nem. Márpedig valaki Minneapolisból megtette, mondta Mallard. Ez volt az egyetlen hívás egész nap. Tyűha! És mikor? Itten idő szerint 5:30 körül. Őha! Épp akkor adtuk oda a fotomontást a kislánynak, aki látta a fegyvereseket. Talán olvasott róla az iratokban. Igen. Van egy fotomontázsunk, amelybe a gyanúsítottunk arcát illesztettük be. Nem mentünk vele semmire, de ez nem sokkal a telefonhívás előtt történt. És tudja mit? Ennek a nőnek nyilván vannak kapcsolatai az osztályunkról, ahogy elnézem, lehet, hogy még maguknál is. A mieink nem tudnak a fotomontázsról. Jól van. Tehát az információk tőlünk szivárogtak ki. Ha valakinek eljárt a szája, de az Istenit neki, én magam is kiszivárogtattam volna, ha tudom, hogy telefonál. Van hangfelvétel a beszélgetésről? Mallard pár pillanatra elhallgatott, mintha a kérdés ostobaságán tűnődött volna. Természetesen, válaszolta. Hallani akarom, mondta Lucas. Személyesen ismerem a gyanúsítottat, a múlt héten beszéltem vele. Talán felismerném. Akkor hát el is érkeztünk a második kérdésemhez, mondta Mallard. Hogy hívják? Jézusom! Tudnom kell. Valami megváltozott. Amíg csak előérzetekről volt szó, addig nem volt jelentősége. De most már más a helyzet. Az illető igen jó kapcsolatokkal rendelkező védőügyvéd itt a városban. Valószínűleg milliómos. Tudom, hogy politikusokat pénzel, amerikai szenátorokat, képviselőházi tagokat, amit csak el tud képzelni. Ha elbassza, könnyen a hátsó udvarban köthetünk ki, elásva. Nálunk csak hárman tudják majd a nevét. Ha minket a hátsó udvarban ásnak el, garantálom, hogy a másik kettőt alánkássák el. Lucas sóhajtott, tétovázott, végül beadta a dereket. Jól van. A neve Carmel Lone. Elmondhatatlanul idegesít, hogy elárultam. A tegnapi telefonáló Patricia Case néven mutatkozott be. Leellenőrzöm, de soha nem hallottam róla, mondta Lucas. Fogta a Szent Póli telefonkönyvet, és a Case címszóhoz pörgette. Lehet, hogy álnév, mondta Mallard, bár elég elvarázsolt. A Tendex üzenet közvetítő szolgálat az elvarázsolt. Megvan a telefonfülke helye? Igen, egy pillanat. Nicolette Mail 505. 505, motyogta Lucas, miközben végigfuttatta az ujját a telefonkönyvben szereplő Case-ek neve mellett. A Szent Póli telefonkönyv nem tart nyilván Patricia Case neve alatt bejegyzett telefont, mondta félig meddig saját magának. Nincs itthon Minneapolis-i telefonkönyvem. Mi már ellenőriztük, de abban sincs Patricia Case. Az 505-ös számot is ellenőriztük, Áruházak vannak a környéken. Ott van például a Neiman Markus. Hát az csak 2 percnyi sét a Carmel Lawn irodájától, mondta Lucas. Utána nézhetek, de valószínűleg az irodához legközelebb eső fülke. Érdekes, jegyezte meg Mallard. Kérem, ne fecsegjen ki semmit Carmelról, nógatta Lucas. Még ne. Tőlem semmi nem tudódik ki. Esküszöm az élő istere. És még egyet, mondta Lucas. Mikor akarja letámadni a helyet? Mármint az irodaközpontot. Mikor akar beszélni az ottaniakkal? Hát adok nekik még 2 napot. Hívjon fel előző este. 3 óra alatt odaérek. Ott akarok lenni, amikor megteszi. Nem gond. Még valami? Még egy dolog. Az egyik áldozat Rolando D'Aquila nehéz fiú volt, drogkereskedő. A kábítószeres csoport szerint Saint Louisból vette a kokót, és valamilyen maffia kapcsolata volt odalen. Nem a kolumbiaiakkal, vagy a mexikóiakkal üzletelt, hanem a jó öreg maffiával. Úgy tűnik azt a nőt, a mesterlövészt is, ugyanoda fűzik titkos szálak. A pokolba, állapította meg Mallard. Történt velem valami, ami még soha azelőtt. Micsoda? Felébredt bennem a remény. A következő 2 nap során nem történt semmi. Carmelt nem hívták vissza. Igyekezett a bűvös telefon közelében maradni, de Rinkernek híre halma sem volt. Vajon a telefon kapcsolattal történt valami? Talán lehallgatták? Az FBI szintén csalódott volt. Nem érkezett több hívás a Tennexhez. Egy sem. A 2. nap végén Mallard felhívta Lucast. Ha semmi nem jön közbe, holnap meglátogatjuk őket. A hétvége előtt be akarunk jutni. Ma éjjel oda repülök. Ha akarja, fedezzük az útját, ajánlotta Mallard. Köszönöm, nem szükséges. Innen intézem. Rendben, van valami? Az egyik emberemet, Marcy Sherrillt, leküldtem Saint Louisba, hogy környékezze meg a szervezet bűnözéssel foglalkozó fiúkat. Idefönn teljes a csönd. Ha arról a Sherrillről van szó, akire gondolok, hát elég jó kezekbe került a megkörnyékezés ügye. Egyik Isten adta tehetsége a sok közül, mondta Lucas. Viszlát holnap! Lucas felhívta az utazási irodát, első osztályú helyet kért a 9 órás Washingtonba tartó Northwest járatra, és szobát foglalta Hay Adamsbe. Azért kedvelte a Hay Adams-t, mert mind a 6-szor, már a legelső alkalommal is, amikor ott szállt meg, a portás kedves szavakkal üdvözölte. Örülök, hogy viszont látom, uram. Felhívta Donald O'Brien-t a washingtoni gyilkossági csoportnál. Szevasz, ír! Jézus Mária! A külső körzet hallat magáról, mondta O'Brien. Mi a fene van veled, Lucas? Jól vagyok. Ma este érkezem. Holnap összejöhetnénk, ha ráérsz. Kimenjek eléd a reptére? Nagyon későn érkezem, mondta Lucas. O'Brien 4 apró éhes szájról gondoskodott. Fogok egy taxit, és elvitettem magam a Hay Adamsbe. Holnap reggel elintézek valamit a gyagyásokkal, aztán beugorhatok hozzád. Mondjuk 3-kor megfelel? 3-ra tervbe veszlek. Legurítunk 2 sört. Rendítsek? Viszlát, köszönte Lucas. A repülőút Washington felé kész rémálom volt. A géppel minden rendben volt, a repülési viszonyok tökéletesen alakultak, és a járat pontosan érkezett, de Lucasra rátört a repülési fóbia. Rettegett a felszállástól és attól a pillanattól, hogy a gép elindult, egészen addig, amíg újra földet nem ért, úgy ült, mint aki nyársat nyelt. Amíg a terminál túloldalán nem találta magát, nem volt róla meggyőződve, hogy túléli az utat. Amikor Washington fölé értek, a gépről gyönyörű, képes lapokkal vetekedő kilátás nyílt a Washington emlékműre. Lucas tudomás sem vett róla. Kit érdekel a kilátás, amikor az embert csupán 2 másodperc választja el a tűzhaláltól? Végül valahogy mégis földet ért a gép, és a légi kisasszonyok olyan remekül leplezték rémületüket, még arra is jutott erejük, hogy köszönetet mondjanak az utasoknak, amiért a Northwest-tel utaztak. A Hay Adams remek volt, mint mindig. A Fehérházra nyíló kilátás olyan volt az ablakból, mint az akváriumokban árusított méreg drága háromdimenziós képeslapok. Még az ember rá nem jött, hogy a valóság tárul a szem elé. A kellemes fogadtatás hatására aludt, mint a tej. Mallard reggel 10-kor érkezett a kékszínű Chevrolet-vel, amelyet egy másik követett három ügynökkel. Lucas az ajtóban várta, és amikor meglátta az autóból épp kiszálló Mallardot, a szálloda ajtóból a járdára lépett. Kellemes hely, jegyezte meg Mallard, és felnézett a Hay Adams homlokzatára. Egyszer majdnem a Holiday Inn lakosztályában laktam. Nem kaptam lakosztályt, de eljutottam az ajtajáig. Ha megfelelően bánnak velem, megengedem, hogy a lobbiban várakozzanak, amíg megvacsorázom, mondta Lucas. He-he-he, maga csupa szívjóság, válaszolt Mallard. Kék öltönyt hozzá apró piros pöttyös sötétkék nyakkendőt viselt. A Chevy pohár tartójában kávéval teli rozsdamentes fémcsésze állt. Mallard kortyolt a kávéból és felajánlotta. Ha kér egyet, megállhatunk a Starbucksnál. Nem kérek, mondta Lucas. Mire véljem ezt a csődületet? Ők öten vannak, két recepciós, két telefon központos és az igazgató. Gondoltam, akkor nekünk is öten kellene lennünk. Tényleg? Nos, ha támadnak, a vezetőjüket kell célba venniük, mondta Lucas, és kényelmesen elhelyezkedett az első ülésen. Ha a vezér Mika megfutamodik, a többiek általában követik. Maga Washingtonban egy óra alatt halott lenne, mondta Mallard. Washingtonban a vezetők nem menekülnek, hanyathomlok. Az iroda központ egy jellegtelen gránit épület, a Dupont Circle-re nyílt, és tüzetesebb vizsgálat után is átlagosnak tűnt. Lucas, Mallard és a három ügynök illemtudó rögbi csapat módjára vonultak be az épületbe. A konzervatív öltözékben feszítő, rövidre nyílt hajú, magas, kisportolt kis embercsoportot legfeljebb a titkosszolgálattal lehetett volna összetéveszteni. Lucas már máskor is látott FBI osztagot, de még soha nem vett részt egyetlen akciójukban sem. Mallard felmutatta az igazolványát a portásoknak, egy festett vörös és egy eredeti szőkenőnek. Az FBI-tól jöttünk, Mrs. Markerrel szeretnénk beszélni. Amikor Mallard megállt a pultnál, két ügynök az ajtón keresztül a hátsó irodába ment, nyilván, hogy a diszpécser központot biztosítsák. Az elegáns frizurát viselő középkorú szőke recepciós szemüvegének sötétkék műanyag keretében beágyazott ezüst pöttyök csillámlottak. Amikor meglátta Mallard személy azonosságiát, a torkához kapott. Nos, hát, habogott, nem vagyok biztos benne, hogy itt van. Itt van, mondta Mallard. Tárcsázza a 0600-t, és kérje meg, hogy jöjjön ide. A recepciós nem okvetetlenkedett tovább. Felvette a telefont, beütötte a számot. Az FBI-tól keresi néhány úr. Köszönöm, mondta Mallard. Louise Marker tagba szakadt fiatal nő volt, sötét, borzas szemöldöke az ornyerge fölött összeért. Húsos, hullámos óra alatt túlságosan is fodros, vörösre festett fodros száj díszelgett. Kísértetiesen emlékeztetett az Alice csodaországban vörös királynőjére. Közölte, hogy a Tennex immár 72 hónapja tartozik az ügyfeleik közé, a bérleti díjat és a telefonszámlát csekken vagy postautalvánnyal egyenlíti ki. A 72 átutalást külön zöld dossziéban őrizte. A csekkek és postautalványok St. Louis, Tulsa, Oklahoma és Kansas City különböző bankjaiból érkeztek. Négy csekk a Dallas-i Fort Worth-ből, három Denverből jött, két csekket Chicagóban, kettőt Miami-ban, egyet-egyet pedig San Francisco-ban, New Orleans-ban és New York-ban adtak föl. Honnan tudja, mennyivel tartozik? Érdeklődött Lucas. Elvégre a telefonszámla összege mindig más. Marker vállat vont. Összesítjük a részösszegeket, és minden hónap 29-én rámondjuk a végösszeget a hangpostára. Pár nap múlva megérkezik a csekk. Ennyi. A hangposta pedig a telefontársasághoz tartozik, tehát a hívás lenyomozhatatlan. Így igaz. De akkor miért vesződik egyáltalán a maguk szolgáltatásával? Mi szükség a portásokra? A telefontársaság csak akkor hajlandó ezt a szolgáltatást nyújtani, ha valakinek van telefonja, mondta Marker. Mi adjuk a telefont? Ne, Ez baromság, jelentette ki az egyik FBI ügynök. A telefonvonal miatt fizetik ki ezt a rengeteg pénzt? Egyáltalán nem hülyesség, bizonygatta Marker. Mi nem firtatjuk az ügyfeleink hátterét, mert nincsenek meg az ehhez szükséges forrásaink, de azért tudunk róluk egyesmást. Általában kereskedelmi társaságok veszik igénybe a szolgáltatásainkat, akik nem engedhetik meg maguknak a saját iroda fenntartását Washingtonban, de az ügyfeleikkel el szeretnék hitetni az ellenkezőjét. Például a politikusokkal. Tehát ha valaki ide telefonál, a recepciós válaszol, megmondja az illetőnek, hogy a keresett személyek éppen házon kívül vannak, és a hangposta fiókhoz kapcsolja őket. Közben valaki, az igazi irodából, mondjuk egy eldugott külvárosi zugból, naponta többször felhív minket, átveszi az üzeneteket, és visszahívja az illetőt. Ha az ügyfél történetesen Washingtonba utazik, átmenetileg kibérelhet tőlünk egy felszerelt irodát. Rajtunk kívül még legalább fél tucat cég foglalkozik ilyesmivel. Lukasz végigkajtatta az irodát, és talált egy légitársasági kiadványt. A magazint kinyitotta a belföldi repülési útvonalak térképénél. A közép-nyugati és déli városok, ahonnan a pénzküldeményeket feladták, tisztán kivehetően egyetlen város, a Missouri Springfield köré rendeződtek. De vajon miért nem szerepelt közöttük Little Rock? Nem sokkal esett távolabb a többinél, legalábbis a térkép szerint. A többi posta utalvány feladási helye semmiféle rendszert nem mutatott, tehát a gyilkos vagy sokat utazott, vagy különböző embereket kért meg a pénz feladására, de az utóbbi nem tűnt valószínűleg, mert ezzel túlságosan kitette volna magát a lelepleződés veszélyének. Tehát sokat utazott. Soha nem beszéltem vele, mondta Marker. Azt sem tudom, férfi-e vagy nő. De mindig úgy gondoltam férfi. Miért? Kérdezte Mallard. Nem is tudom. Talán mert hangposta fiókja van. Az ember azt gondolná, ez olyan férfias. Mallard és három ügynöke egymás után kezelésbe vette az öt nőt egy-egy mély interjú erejéig. Lukasz egy darabig Marker irodája előtt ácsorgott, és figyelte, hogyan jár a tekintete Mallard és ő közötte. Úgy 10 perc múlva Lukasz bedugta a fejét az ajtón. Kösz, hogy magával hozott, délután felhívom. Várjon egy pillanatra, kérte Mallard. Kikísérte Lukaszt az előcsarnokba, és az öt nőtől kellő távolságban megjegyezte. Nem túl izgalmas. Előre gondoltam, mondta Lukasz. Az a baj, hogy nincs mivel kiugratnunk a nyulat a bokorból, nincs a kezünkben egyetlen ás sem. Megkérem a helyi ügynökeinket, járjanak utána a csekkeknek, hát ha valaki emlékszik rá. A maximum 6 csekk érkezett egy bankból, és a feladások között több hónap is eltelt, mondta Lukasz. A fejem tenném rá, hogy minden alkalommal más bankpénztárosnál fizette be. És ha új lenyomatokat keresnénk a rendelkezésünkre álló belégekem, vizsgálatnak vethetnénk alá minden egyes ellenőrző szelvényt. Aztán, ha beérkezik a következő csekk... Hát, próbáljon meg mindent, mondta Lukasz. Elmenőben még egyszer visszafordult, búcsú pillantást vetett az épületre, és látta, hogy Mallard figyeli. A telefonos szervezés ügyes húzás volt. Valami mégsem stimmelt. A robusztus, kis, kefebajszos, fekete Donald O'Brien 4 gyereket tartott el. A felesége egy este kiszaladt egy vekni kenyérért, és soha nem jött vissza. Szerintem túl nagy lenne a csönd ebben a vegyes kereskedésben a gyerekek nélkül, mondogatta Donald. Az asszonya azóta Észak-Miami Beach-en élt egy Manners nevű nyugdíjazott washingtoni zsarúval. A fiúk a kábítószeres csoporttól csak Rossz Modor néven emlegették. Azt hiszem, valamivel a nyugdíjkorhatár előtt küldték el tekintettel arra, hogy az utolsó 3 évben egyetlen letartóztatás sem foganatosított. Lukasz egy számítógépes konferencián ismerkedett meg O'Briennel, akkoriban, amikor rendőrségi szimulációs programjával házalt. Legurítottak együtt néhány sört, és párszor eszmét cseréltek. Amikor O'Brien még nős volt, egyszer egy hetet Lukasz wisconsini kunyhójában töltöttek. O'Brien apró, szürke falu kabinban ücsörgött, és a People magazin cikkét olvasta egy leszbikus golfjátékosról, amikor Lukasz beesett az ajtón. Hé, hey, te tudtad, hogy Kitty Waite leszbi? Azt sem tudom, ki az a Kitty Waite. A múlt héten Marionban a női golfbajnokságon 63-at gurított az utolsó körben, és ezzel 320 000 dollárt nyert. A rajta kívül nő még nem gurított 63-at. Úgy érted, a golfban? O'Brien lemondóan sohajtott. Se baj. Minden esetre leszbikus.
És ez sérti a golf rajongói öntudatodat?
Nem, csak kíváncsivá tett, vajon tudnék-e 63-at gurítani, ha átoperáltatnám magam?
Valószínűleg itthon ülnél és a ciciddel szórakoznál.
Erre nem is gondoltam.
Na és hogy vagy mostanában? Kérdezte Lukasz.
Fáradtan. Na gyere, együnk egy kólát.
Találtak egy viszonylag elfogadható restit, beültek az üres boxban a piros műanyag székekre, a műborítású asztalhoz. A kiszolgáló feléjük tartott.
Egy nagy kólát és egy nagy diétás kólát kérünk, mondta O'Brien.
Lukasz elmesélte neki, hogy egy golfpálya megvásárlását tervezi, de a barátja kételkedett a szavaiban. 5 perc múlva, amikor végre mégis elhitte, karbantartói állásért kezdett kuncsorogni. Lukasz nevetni kezdett.
De hát még meg sem vettem. Azért ne feledkezz meg rólam, fantasztikusan csinálnám, győzködte O'Brien. 2 év múlva nyugdíjaznak, ha addig agyon nem lő valamelyik seggfej. Minnesotában dolgozni? Hát az már valami.
Lehalkította a hangját és megkérdezte.
Mi folyik itt? A munkád miatt vagy itt, igaz?
Igen. Kinyírtak néhány tagot az ikervárosban.
Lukasz felvázolta a történteket, de Carmel Lone nevét gondosan kihagyta, és a történetet az FBI bevonulásával fejezte be az üzenet közvetítő szolgálathoz.
Soha nem hallottam erről a helyről. Louise Marker?
Igen. M-A-R-K-E-R. Mint a szöveg kiemelő neve.
4-0. Nem hallottam még olyat, hogy egy hivatásos bérgyilkos ilyesmire adja a fejét. Előfordulhat, hogy akár 3 halott is marad egyszerre a helyszínen, de ez sorozat. Olyan, mintha vadászna rájuk.
Van valami a háttérben, mondta Lukasz. A megoldás valószínűleg nagyon egyszerű. Talán a pénz. Talán valami rosszul sült el az első gyilkosságnál, valaki rájött egy névre, vagy egy kapcsolatra. Ezért a bérgyilkos csajnak vissza kellett térnie, hogy megtisztítsa a terepet.
Lehetetlen bebizonyítani, mondta O'Brien. Néha rám tör az istenverte depresszió emiatt. A bűnözők túl agyafurtak és túl gyorsak manapság. Mindig előttünk járnak egy lépéssel.
Azért légy olyan jó, és próbáld megkeresni ezt a tyúkot, kérte Lukasz.
Tudni szeretném, ki tudsz-e deríteni valamit Markerről, vagy bármelyik emberéről.
Akár pletyka szinten is. Minden érdekel. A gyagyások csak olyasmivel hajlandóak foglalkozni, amiről papír van.
Körülnézek, ígérte O'Brien. Tudod mit? Ismerek egy bizonyos George Hutton nevű fickót, csalásokra szakosodott.
Az ügyeletes őrmestertől megtudták, hogy Hutton nem sokkal előttük ment el, és még sikerült utolérniük a buszmegállóban.
Hey George! Kiáltott át O'Brien az út túloldaláról.
A busz éppen bekanyarodott a sarkon.
Várj!
Átmentek az úttesten, Hutton az órájára nézett. Pontosan 2 perc múlva 1 hétre kivonom magam a forgalomból. És akkor hirtelen elém toppan egy helyi fekete ír, és egy idegen fickó méregdrága öltönyben, nekem pedig az a kellemetlen érzésem támadt.
Csak egy névre van szükségünk, nyugtatta meg O'Brien. Mondhatom a nevet?
De csak egyet, okvetetlenkedett Hutton.
Türelmetlenül az órájára pillantott.
Louise Marker.
O'Brien Hutton mellé állt, hogy egyenesen a fülébe beszélhessen. Hutton behunyta a szemét, hátraszegte a fejét, és az ég felé emelte a tekintetét, csak éppen csukott szemhéja mögül nem láthatott semmit. Pár pillanatig így állt, majd kinyitotta a szemét, Lukaszra nézett, de a kérdését O'Brienhez intézte.
Ki ez a fickó?
Lukasz Davenport a Minneapolisziak helyettes rendőrfőnöke. A Davenport szimulációs rendszer megalkotója.
Hallottam róla, válaszolta Hutton.
Tehát Morris Markert keressétek, aki régebben Marx néven volt ismert, és a New Jersey-ben bejegyzett Marker vegytisztító tulajdonosa. Neki volt egy Louise nevű lánya. Hány éves a ti Louise-otok?
Középkorúnak tippelném, a 40-es évei elején járhat, válaszolt Lukasz.
Kis és zömök.
Hutton bólintott. Ő lesz az. Mivel foglalkozik?
Üzenet közvetítő szolgálatot működtet.
Hutton ismét bólintott.
Ez az.
Keressétek fel Morris Markert.
Lefelé kémlelt az utcán.
Ott a buszom.
Lucas elköszönt O'Brien-től, taxit fogott, az FBI épületéhez vitette magát, és felszólt Mallardnak, aki lejött érte. Utána kéne néznünk egy Morris Marker, vagy Morris Marks néven futó vegytisztítósnak, közölte Lucas. Honnan szerezte meg a nevét? Egy helyi zsarútól, ám olyan két lábon járó telefonkönyv, fantasztikus névmemóriája van. Őha! Na, akkor gyerünk, csapjunk le! Morris Markernek, aki immár nyugdíjasként tengette napjait Florida déli részén, rövid nyilvántartása volt az FBI akták között. Valaha vegytisztító hálózata volt New Jersey-ben, és tucatnyi főt számláló értékesítő személyzete szigorúan sumák alakokból állt. A sumákok nem bukkantak fel túl gyakran, de csinos fizetést kaptak, s ráadásul számtalan plusz szolgáltatást, az ingyenes fogászattól és orvosi ellátástól kezdve az életbiztosításon át egészen a nyugdíjig. A fickók jókor adag drogból, kurvák futtatásából és szerencsejátékokból származó készpénzt hoztak, leadták Morrisnak, ő átfuttatta a pénztárgépen, leírta belőle a fizetésüket, az adót, kivette a saját nem kevés részesedését, és mindenki jól járt, magyarázta Mallard. Amikor nyugdíjba ment, 33 vegytisztítója volt. Az üzletláncot eladta valakinek, aki tovább űzte az ipart, amíg el nem költözött. Hová költözött? Mallard a számítógép adatait kémlelte. Atlantic City-től pár kilométerre. Louise is benne van az üzletben? Viccentett Lucas a számítógép felé. Mallard végigfutotta az ujját a monitor képernyőjén. Igen. Persze, lehet, hogy nem ugyanarról a szeméről van szó. Egy pillanat? Kinyitotta a spirál jegyzet füzetét, hátralapozott, végigfutott egy oldalnyi kézírásos macska kaparást, aztán a képernyőre tekintett. Itt süllyedjek el, ha nem ugyanarról van szó. A születési dátuma egyezik. Ez a mi emberünk. Lucas elfordult, járkálni kezdett. Tehát a nő benne van. Persze lehet, hogy véletlen, de nem valószínű. Biztosan nem véletlen. Mallard is felpattant és járkálni kezdett. Ha francba, Devenport, mindjárt elélvezek. Patricia Case hívása után nem regisztráltak újabb hívást? Nem. Lehet, hogy valaki figyelmeztette. Talán valamilyen titkos jellel. Az is lehet, hogy a Tennex csak egy hívást fogad havonta. Lucas megrázta a fejét. Nem. Tudja, mi lehet? Az üzenet közvetítő szolgálat csak porhintés. Vagy legalábbis részben az. Ezért van, hogy nem pusztán egy üres lakásban cseng a telefon. Úgy értem, miért nem? Hisz sokkal egyszerűbb lenne. Tehát mire gondol? Szerintem az egyik nő beépített ember, akihez a gyilkos nyugodtan fordulhat további információkért. Aki riasztja, ha gáz van. Talán Marker az, tippelt Mallard. A diszpécser központban 10 nő dolgozik főállásban, vagy részmunkaidőben. Több műszakban váltják egymást. Lehetetlen nyilván tartani, melyik központos fogadta az adott hívást, tehát ha a Tennexhez jön be valami, nyilván a Markertől kapott külön utasítás szerint járna el. Akkor hozassa be, javasolta Lucas. De milyen alapon? Csak úgy, hogy a nadrágjába csináljon az ijegységtől. Hát ez nem a mi munkastílusunk, ellenkezett Mallard. Ki nem szarja le a munkastílusukat? Hozassa be, majd én beszélek vele. Engedje meg nekem egy telefont, kérte Mallard. Marker az ügyvédjét követelte, és Mallard boldogan beleegyezett. Ha nem végzünk hétre, lekésem a gépemet, aggódott Lucas. Majd a titkárnőm utána néz, van-e későbbi gép, ajánlotta Mallard. Adja csak a jegyét. Marker ügyvédje, egy Cliff Bell nevű, derűs, szőke fickó 2 órával a hívás után futott be. Tudni akarta, mi a csuda történt. Az ügyfele hivatásos bérgyilkosnak falaz, akit keresünk, világosította fel Lucas. Én nem hiszem, hogy kezdte Bell, de Lucas közbevágott. Várjon, várjon, mondta Lucas. Előbb hallgassa meg a kis előadásomat. Az a nő, a gyilkos, körülbelül 30 embert ölt meg, több mint 12 államban garázdálkodott. A legtöbb azok közé a komisz helyek közé tartozik, mint például Florida, ahol olyan különleges módszerekkel végzik ki az embereket, hogy a fickó szemgolyója füstölögve gúvad ki a helyéből, amikor meghúzzák a jó öreg szikrázó kapcsolókarját. Ne, erre semmi szükség, tiltakozott Bell. Dehogy nem,
ellenkezett Lucas és Markerhez hajolt. Tudja, miről beszélek, Miss Marker? Az elektromos székről, a gázkamráról, a halálos injekcióról. Ha elkapjuk azt a nőt, jogunk van belátásunk szerint magát is utána küldeni. Maga volt a láncszem, a gyilkos és a megbízói között, és ezt pontosan tudta. Én nem tudtam, hogy gyilkos, bukott ki Markerből, de Bell rárivalt. Hallgassa, Louise! Louise azonban folytatta. Az Isten szerelmére, én azt hittem valamilyen politikai ügyről vagy ingatlan átverésről van szó. Fogja már be, Louise, kérlelte Bell, majd Lucashoz fordult. Mi az ajánlata? Az alkohol következő. Nem feltétlenül kell elkapnunk. Futni is hagyhatjuk. Ha akar, most azonnal hazamehet. De az ajánlatom csak most érvényes, nem ismétlem meg. Ha most mindent elmond, amit a Tennexről tud, hajlandóak vagyunk feltételezni a jóhiszeműségét, vagyis ha rájött is, hogy bűnüggyel került kapcsolatba, azt hitte, jelentéktelen politikai ügyről van szó. Nem hiszem, hogy ebből komoly baja származhatna. De ha most visszautasítja az ajánlatomat, amikor végre a sarkában vagyunk, az szar ügy. Akkor is elkapjuk a nőt valamilyen úton módon, de akkor már Louis-t is magával rántja. Szeretnék négy szem közt beszélni az ügyfelemmel, kérte Bell. Mallard keresett egy üres szobát. Amikor visszajött, Lucas észrevette, hogy erősen izzad. Nem vagyok hozzászokva az ilyen bánásmódhoz, a rendőrségi módszerekhez. Mi általában négy szakértő és három ügyvéd jelenlétében hallgatjuk ki a tanukat, és hetekig készülünk a beszélgetésre. Néha, ha mozgásban akarunk tartani egy ügyet, és azt akarjuk, hogy az emberek beszéljenek, olyasmikhez kell folyamodnunk, amit holmi viccik, vacak, rutinügy esetén nem tennénk, mentegetőzött Lucas. Ismerem az elméletet, mondta Mallard. Mi általában másképp dolgozunk, remélem nem küldik a viccik-vacak ügyek tanúit is a mángorlóba. Bell negyed óra múlva tért vissza Markerrel. Azt akarjuk, hogy foglalják írásba az egyességünket, és Davenport ügynök írja alá. Akkor az ügyfelem vallomást tesz. A levél megírása újabb fél órát vett igénybe. Bellnek kicsit kedvét szegte, amikor megtudta, hogy Lucas a Minneapolis-i rendőrségen dolgozik, de Mallard megmentette a helyzetet. Tehát hallgatom, mondta Lucas. Felrakta a lábát Mallard asztalára, a Mallard regiszteres naptárába rejtett magnó felvételre állt. Marker és Bell a fából készült vendégszékekben foglaltak helyet. Mallard pedig keresztbe rakott lábakkal hátradőlt a kanapén és kávét kortyolgatott kifogyhatatlan bögréjéből. A kapcsolatot egy férfi létesítette, aki Bob Tennex néven mutatkozott be, noha inkább keleti partvidéki olasznak hangzott.
Hangzott? Nem találkoztak személyesen?
Nem, minden telefonon intéztünk.
Úgy állította ki a számlát, hogy még csak nem is látta a fickót?
Pontosan így járunk el időről időre. Ha jó csekket kapunk, szolgáltatunk.
A kapcsolat létrehozása óta számtalanszor beszélt a Tennex képviselőjével, egy nővel. Marker telefon készülékein volt hívás kijelző, és észrevette, hogy a hívások többnyire a Középnyugat legkülönbözőbb pontjairól érkeznek, néha azonban az ország különböző helyeiről. Kansas City kitüntetett helyet játszott, onnan négy vagy öt hívás is érkezett. Wichitából ugyancsak kétszer jelentkezett, de mind a kétszer dühös volt, amiért valami gondja támadt a telefontársaság hangposta szolgáltatásával.
Azt akarta, hogy szálljunk rájuk, mondta Marker. Volt néhány műszaki hiba náluk.
De nem csak erre kérte magukat, igaz? Kérdezte Lucas. Másban is megállapodtak. Mondjuk arra az esetre, ha valaki kérdezősködne az üzenet közvetítő szolgálat után, vagy ha a rendőrség érdeklődne. Tényleg azt hitte, hogy kisebb politikai umbuldáról van szó? Az ilyesmi nem ritka errefelé, mondta Bell. Tehát, nógatta Lucas.
Hát, nos, ha valaki szaglászott volna, nem kellett volna tennem semmit azon kívül, hogy várok.
Meddig?
Amíg fel nem hív, mondta Marker elhaló hangon.
És akkor mi történt?
Felhívott és azt kérdezte, Mr. Warren ott van? Ha tiszta volt a levegő, azt válaszoltam, rossz számot hívott, ez a Marker üzenet közvetítő. Ha viszont valami gond volt, akkor a szöveg így hangzott, nincs, de Mr. White itt van. Kapcsoljam önnek?
Hányszor fordult elő, hogy ezt mondta? Kérdezte Mallard.
Két különböző időszakban.
Három vagy négy évvel ezelőtt valami történhetett, mert két héten keresztül minden nap felhívott, mondta Marker ismét alig hallhatóan.
A francba, kiáltott fel Lukasz. Akkor tegnap vagy ma is telefonált, igaz? Ma délután.
Egy hete minden nap felhív. Ma alig egy órával azután hívott, hogy maguk először ott jártak. Mielőtt behozott volna, mondta Marker. Desmoamból telefonált, azt hiszem, utcai fülke lehetett. De a háttérből autózúgást hallottam.
Na és maga persze előadta neki a Mr. White-os szöveget.
Igen, cincogta a nő.
Az apja miatt bízták magára ezt a munkát?
Lehetséges. Tenex azt mondta, ismeri apát.
Na, hol lakik most az apja? Kérdezte Lukasz.
Sehol, mondta Marker. Egy évvel ezelőtt meghalt. Vastag bérrák végzett vele.
Sajnálom, mondta Mallard.
Azt mondják, a vegytisztítóban használt vegyszerek okozták, mondta Marker. Lehet, hogy én is így végzem. Sokan járnak így közülünk.
Ez már valami, de továbbra sem volt a kezükben semmi lényeges. Elengedték Markert, Mallard a Hay Adamsbe forrozta Lukaszt, elhozták a táskáját a csomag szobából, és a repülőtérre hajtottak.
Maga szerint elrepült a madárka, ugye? Kérdezte Mallard.
Igen, ráadásul pont én riasztottam el, amikor felhívtam a Tenexet.
Ne izgassa magát, csillapította Mallard. Maga csak ellenőrizte a telefonszámokat. Nagyon csekély volt az esélyünk.
De Jézusom, de hát akkor is. Olyan közel jártunk.
Még rengeteg teendőnk van. Ott az a sok csekk és a telefonhívások. Legalább van valami fogódzónk. Elfogadom, hogy egy héten belül személy leírásunk is lesz róla. Fogadok, hogy kibogozunk néhány kapcsolatot.
Mennyiben?
Mit mennyiben?
Mennyiben fogad?
Mallard megszívta a fogát, majd közölte.
Egy 10 centesben.
Lukasz bolintott. Na akkor siessen, le ne késsem a gépet.
A repülőgép történetesen detroiti leszállással ment Minneapolisba.
Jaj, ne! Én direkt járattal akarok menni, sopánkodott Lukasz a bejelentkezésnél.
Ma este nincs közvetlen járat, közölte ellentmondást nem tűrően az alkalmazott, miután kifaggatta a számítógépet. Legközelebb holnap reggel megy gép közvetlenül Minneapolisba.
Az istenit!
Lukasz detroiti csatlakozással utazott, és nyomorultul megszenvedte a két felszállás és két leszállás tortúráját. Bár először meglepte a gördülékeny földetérés Detroitban, gyorsan meggyőzte magát, hogy az út második felében hazájához oly fájdalmasan közel vár rá a halál. Síralmas állapotában két dolog jutott az eszébe. A Kansas-i Wichita épp elég nagy város volt ahhoz, hogy magára vonja a figyelmét valakinek, aki azért utazik el a városból, hogy a telefonhívásait lebonyolítsa. Marker viszont azt mondta, a gyilkos dühös volt, amikor onnan hívta. Lehetséges, hogy Wichita közelében lakik, és amikor valami nem ment simán az üzenet közvetítő szolgálattal, a pillanat hevében, első dühében onnan telefonált. Lukasz fogta a fedélzeti képes újságot, és még egyszer megvizsgálta a térképet. Wichita éppen úgy szóba jöhetett a gyilkos lakhelyeként, mint Springfield. Ezen érdemes elgondolkodni. A második gondolat a Minneapolis-i leszállás közben jutott eszébe. Lepillantott az egyik tóra, ahol várakozásai szerint a szerencsétlenségnek be kellett következnie, és lelki szemeivel már látta, amint megpróbálja felszínre küzdeni magát a vízzel elárasztott utastérben, de törött kézzel és lábbal képtelen kicsatolni a biztonsági övet, és ekkor hirtelen az eszébe ötött Desmoan neve. Ha a gyilkos Springfieldben, Wichitában vagy valamelyik közeli városban lakik, és ha Minneapolisba tart, keresztül kell utaznia Desmoanon. Ha pedig ezt megtette, itt kell lennie. Lenézett a széles, színes fényekkel kivilágított ikervárosra, és fejében zakatolni kezdett a gondolat. Valahol.